műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A reklámgrafika célja, hogy vizuális eszközökkel keltse fel a figyelmet egy termék, szolgáltatás vagy márka üzenete iránt, ezáltal ösztönözve az embereket a vásárlásra. Reklámgrafika lehet például egy akciós termék plakátja, egy közösségi médiás hirdetés, de egy autóreklám vagy internetes oldalon megjelenő hirdetés is. A reklámgrafika tehát ötvözi a kreatív vizualitást, a célzott marketing üzeneteket és a kommunikációs stratégiát annak érdekében, hogy hatékonyan formálja a célközönség véleményét. Azonban napjainkban ez a terület is egyre inkább átköltözik az online világba, valamint egyre több digitális eszköz áll a reklámgrafikusok rendelkezésére. Témánk: reklámgrafika a digitalizációban. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk Rand Zsolt reklámgrafikus, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és bekapcsolódott a digitális világba. Jó estét kívánok!
Jó estét, én is köszönöm, köszöntöm a hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást.
Elsősorban beszélgessünk arról, hogy mit feltételez egy jó reklámgrafika.
Eléggé tág a fogalom, rengeteg definíciója van, nagyon sokan minden hónapban, minden héten újra kell definiáljuk ezt a kérdést. A reklámgrafika tulajdonképpen van, aki sokkal többet ad ennek, valaki sokkal kevesebbet, valaki szerint a jó megkapó arculat mindennél fontosabb. Én reklámgrafikusként gyakran mondom, hogy tulajdonképpen saját magam alatt is vágom a fát, nem feltétlenül jelent többet egy vállalkozás vagy bárminek az esetében. Az csak egy látszat igazából, egy arculat, egy kinézet. Ez olyan, mint a szép öltözet, amikor valaki esküvőben megy, randevúra megy, segít az összképen. Tehát a reklámgrafika tulajdonképpen szerepe elsősorban ennyi, hogy egy jó külcsint mutasson valaminek, aminek valamilyen mása, vagy jó, vagy rossz, vagy kevésbé, vagy valamilyen a beltartalma. De tulajdonképpen ez csak a külső burka valaminek, amivel predesztinálni tudunk érdeklődőknek valamilyen üzenetet, amit szeretnénk mi közvetíteni magunkról. De tényleg az öltözködéshez tudom a legjobban hasonlítani.
És akkor különböző termékeknél, szolgáltatásoknál eltér ez a metaforikus öltöztetés ebben az esetben a reklámgrafika, mert hogy más-más üzenetet kell sugaljanak, mint ahogy egy-egy eseményre másképpen öltözünk fel mi is. Jól értem akkor a párhuzamot?
Így van. Tehát fontos az, hogy mit szeretnénk mi közölni saját magunkról, ami az első benyomást kelti. Vagy akár itt most egy könyvborítóra is gondolhatok, hogy az által, hogy én hogyan öltöztetem fel egy könyvemnek a borítóját, az alapján mindenkinek lesz egy első benyomása, egy impaktja, egy véleménye, egy sztereotíp elképzelése, hogy akkor ez a könyv biztos arról szól, mert így néz ki, hogy, és akkor ezzel tudunk mi játszani. Lehet, hogy egy romantikus regényt én egy horrorként is tudok becsomagolni, és akkor annak is van egy funkciója, hogy akkor mit képzel el az érdeklődő, vagy ha beszélünk reklámgrafikáról a reklámiparban, a vállalkozások terén, teszem fel egy mészárszéknek, vagy egy cipős üzletnek, annak függvényében, hogy hogyan öltöztetem fel arculatilag, már egy előítélettel mennek be az érdeklődők a boltba, és az jelenthet bármit. Lehet ez az előítélet az, hogy a kinézet alapján fiataloknak szól, időseknek szól, gazdagoknak szól, szegényebbeknek szól, költséghatékony ez a bolt, vagy olcsók a termékek, vagy drágák, vagy modern, vagy rengeteg történet lehet ebben.
A felvezetőben említettem, hogy ugye plakátok is értelemszerűen kapcsolódnak a reklámgrafikához. Azonban felmerül bennem az a kérdés, hogy a városokban elhelyezett, vagy az utak mentén megtalálható plakátok mennyire nevezhetőek, vagy mennyire számítanak fajsúlyosnak napjainkban?
Nem tudok már olyan rosszat mondani, tehát én amikor a legelső könyvem, mint a Neked könyvemet, Céged van című könyvemben felvezettem ezt a témát, és én Facebookban írtam a 2017-es tapasztalataimról. Tényleg voltak olyan elképzeléseim, hogy úristen, tényleg ebbe az irányba megyünk. Vannak nagyon rossz példák, de viszont most már azt látom, hogy egyre jobb példák születnek, abból kifolyólag, hogy nem olcsó egy ilyen útszéli reklámnak, plakátnak, hirdetésnek a megjelenítése. Például egy útszéli 6x3 méteres bendér, amit az autópályák vagy a főutak mentén lehet találni, nem feltétlenül olcsó ezeknek a bérköltsége. Ha már valaki kibéreli, akkor megpróbálja a legjobb lehetőségeket kihasználni, ha már ezt a felületet használják. Ilyen szempontból én azt látom, hogy ahogy a cégek fejlődnek évről évre, és már egyre több cég meg kell harcoljon a konkurenciával, már nem az van, hogy most én vagyok az első sajtkészítő műhely a faluban, és akkor bárki, aki sajtot akar venni, úgyis tőlem vesz, hanem mindenféle iparágnak most már egyre több a konkurencia, egyre jobban meg kell harcolni a nézőknek, az érdeklődőknek a figyelméért, és egyre nehezebb ez az iparág. Egyre jobban igény van már arra, hogy szakemberek dolgozzák ki ezeket a reklámokat, hogy ez minél jobban működjön. Most itt útszéli reklámról most egy egyszerű szabályt ingyen el tudok mondani minden kedves hallgatónak, hogy például egy útszéli plakát benne, ahogy mi szoktuk használni, annak ellenére, hogy nagy felületen dolgozunk, 2-3-4 szónál hosszabb a tartalmának nem tud lenni, mert nincs időnk elolvasni. És akkor biztos, hogy láttuk olyan útszéli hirdetéseket, ahol rengeteg sor, képek, elérhetőségek, stb. Van rajta, de nem feltétlenül működik. Már az ember vezetés közben, akár ha még anyósülésen is van, néhány pillanat alatt elmegy mellette, nincs idő ezt túl cicomázni és túl dizájnolni, annak ellenére, hogy reklámgrafikusként mondom ezt, hogy gyakran azt gondolják, hogy egy reklámgrafikus, ha készít valamilyen munkát, akkor az legyen minél jobban kiszínezve, legyen jó sokat dolgozva rajta, hogy látszódjon, hogy ő reklámgrafikussal csináltatta ezt a munkát. Sokszor az a helyzet, hogy az egyszerűbb, néha több megoldás elve alapján sokkal hatékonyabb, jobb eredményeket tudunk elérni, és még nem beszéltünk arról, hogy már ki van alakulva a reklámvakság is, mint tényező. Hogy most már annyi reklám van, hogy az agyunk megtanulta ezeket szűrni, egyre nehezebb a figyelmet felkelteni.
Gondolom, hogy különösen igaz ez a közösségi médiában, az interneten. Itt mi kell ahhoz, hogy valami felkeltse a görgető felhasználók, a görgető emberek figyelmét? Mennyire kell ezek a reklámgrafikák belesimuljanak a különböző trendekbe, hogy divatos kifejezést használjak?
Erre egy érdekesség jut eszembe, hogy sokan azt hiszik, hogy reklámgrafikusként az elsődleges dolgunk az az, hogy szép és harmonikus munkákat készítünk. Hát addig igaz, amíg hirdetés és reklámról nem beszélünk, mert ha valami szép és harmonikus, az annyira belesimul a környezetbe, hogy nem veszik észre. Ezért kell ennek az ellentétét, valamilyen extrém, valamilyen kirívó, valamilyen kontrasztba gondolkodjunk, hogy ez felhívja magára a figyelmet és vegye észre. Az a helyzet, hogy az mindennapos kihívás most a nekünk a mindennapokban. Tehát annyi tartalom van közösségi médiában, az internetnek köszönhetően most már nem az van, hogy ha egy városon belül van egy közösség, és akkor itt van egy útszéli plakát, csak azok látják, akik itt járnak át, hanem a közösségi médiában most már a konkurencia az egész világ. Tehát már külföldi hirdetések jelennek meg, teszem fel a Facebook, Instagram, TikTok csatornákon, amikor nézelődünk, már fizetett hirdetések már bárhonnan jöhetnek, nem csak regionális szinten működik a versengés. Ezzel felvenni a verseny, mindenki kirívó reklámot csinál, mindenki jó tartalmat gyárt. Most már az emberek, az ismerőseink, barátok, mindenki olyan képet és tartalmat gyártanak, hogy mindenki verseng a figyelemért. És amikor már azt hiszük, hogy már kimaximalizáltuk a lehetőségeket, most már mindenki van emelve, és mindenki már kiélezt a verseny, akkor kell jönni hétről hétre, napról napra újabbnál újabb ötletekkel, amik nem voltak. Teszem fel, időnként kialakul az, hogy amikor már mindenki nagyon bonyolult és színes és csirivili reklámokat készít, akkor érkezik valaki, aki készít egy egyszerűt, és akkor az lesz a feltűnő, hogy akkor valaki egyszerűt készít egy ilyen nagyon színes kavalkádban. Akkor, amikor meg mindenki elkezd újra egyszerűt csinálni, mert lássák, hogy ez működik, akkor visszaérkezik megint a csiribili is. Folyamatosan figyelni kell, hogy mi történik épp a jelenben, mi történik a környezetünkben, és mindig alkalmazkodni kell, és pillanatok alatt napról napra reagálni az újabb és újabb lehetőségekre, trendekre, az ügyfelek viszonyulásaira.
Itt elhangzott a reklámvakság, illetve az, hogy fel kell kelteni a potenciális ügyfelek érdeklődését, figyelmét, és nekem az jut eszembe, hogy talán több hallgató is van, aki most arra gondol, hogy az interneten lehet találkozni felugró ablakokkal, hirdetésekkel, amelyek megzavarják a felhasználót az eredeti céljában, például egy online újságcikk elolvasásában. Ezek nagyon sok ember számára zavaróak lehetnek, ugye itt a pop-up egyszekről beszélek. Képes ezeknek a zavaró hatását ellensúlyozni egy jó reklámgrafika, vagy ilyenkor elsősorban az a cél, hogy az adott márka, termék, szolgáltatás, bármi ismertsége nagyobb legyen, mert akkor is, hogyha megzavar, talán megjegyzik egyesek.
Tulajdonképpen ez a megzavarás, ez nem nagyon, hát mit csinálni, már az interneten levő tartalmaknak a nagy többsége ingyenes. Tehát egy online újság, amiért nem kell fizetni, egy akármilyen platform, vagy bárhol, ahol böngészhetünk, hát nem fizetős, általában ott vannak reklámok, mert valamiből nekik is fel kell tartani akkor magukat. És tulajdonképpen a legtöbb platform, ha nagyon nagy a forgalma, és rengeteg néző, és érdeklődő, és olvasója van, akkor kapnak szponzorgyanánt, el tudják adni a területeket reklámozóknak. Most annak függvényében nyilván ez most kell gondolkodjunk abban, hogy ez releváns is legyen, teszem fel, ha én egy cipőkkel foglalkozó speciális blogcikken van, ahol olyan olvasók vannak, ahol teszem fel a cipőkről akarnak olvasni, akkor lehet, hogy nem releváns, ha én egy mészárszéknek a reklámját, vagy egy hústerméket forgalmazó cégnek, vagy egy tálterméknek forgalmazó cégnek a reklámját jelenítem meg, de nyilván azt eldönti az a cég, aki hajlandó nekem fizetni az én platformomra. Zavaró, ez tény, viszont reklámok nélkül nagyon sok vállalkozás nem létezhetne, vagy azok a szolgáltatások, amik ingyen vannak, azok nem lennének fenntarthatóak, úgyhogy valamilyen szempontból ennek ilyen szempontból így kell működnie. Nyilván, akit meg nagyon-nagyon zavar, például a Facebook esetében is, most már bevezették azt a funkciót, hogy reklámmentességet lehet igényelni, vagy ahogy régen nagyon sokan, a YouTube az nagyon jó példa, hogy aki nem akarja hallgatni a YouTube-on a zenehallgatás vagy videónézés közben a reklámokat, az befizet egy prémium tagságra, és akkor ő nem fogja látni a reklámokat. Aztán, hogy ennek mi lesz a jövője, hogy mindenki kéri a reklámmentességet, akkor ettől drágábbak lesznek a reklámok, vagy hogy tudjuk elérni az olyanokat, akik egyébként fizetőképesek, az már a jövő kérdése, de zavaró, de nincs mit csináljunk, mert ebből tudják sokan fenntartani magukat, az ingyenes szolgáltatásaikat.
Akkor ez is egy olyan helyzet, hogy ahol valami ingyen van, ott mi magunk vagyunk, mi magunk leszünk a termék.
Én nem szeretem ezt a fajta, személy szerint ezt a fajta ijeszgetős kifejezést, ma túl erősnek érzem. Van némi igazságtartalma, de tulajdonképpen ez csak el van csonyítva, mert tulajdonképpen nem mi vagyunk a termék, hanem kompromisszumot kötünk, hogy igen, láthatunk reklámokat, olyanokat, ami lehet, hogy nem érdekel. De viszont az elmére attól függetlenül hatnak, attól függetlenül, hogy most akarjuk látni, vagy nem akarjuk látni, megjelenik egy hirdetés, én gyorsan kikapcsolom, de attól még az információ átjött, hogy van ez a termék, és ennek ilyen a színe, és ezt árulnak, és ez a neve.
És hogyha kicsit segítünk az algoritmusnak, ugye, hogyha nem fizetünk elő a reklámmentességre, de kicsit támogatjuk a különböző algoritmusokat információkkal, akkor akár még számunkra releváns reklámok is megjelenhetnek, amelyek akár olyan termékeket kínálhatnak, vagy szolgáltatásokat, amelyek valóban érdekesek, vagy hasznosak lehetnek a számunkra.
Így van.
Rant Zsolt reklámgrafikussal beszélgettünk a mai digitális világban. Eddig volt szó általánosságban a reklámgrafikáról, a reklámokról. Most érkezzünk meg magához a reklámgrafikushoz. Hogyan kell elképzelni egy reklámgrafikus munkáját? Mit csinál egy reklámgrafikus? Mert szerintem nagyon sok hallgató számára ez nem tiszta, az meg lehet, hogy ott ül a számítógép előtt és valamiket szerkeszt, de hogy ezen túlmenően...
Saját példámat tudom elmondani, mert én sem nagyon néztem utána, hogy mi ez a reklámgrafikus. Az én történetem valahol ott kezdődik, hogy elkezdtem logókat tervezni egy platformon, ahol egy pénzkeresési lehetőség adódott, és tulajdonképpen azt tettem észre, hogy igény van arra a munkára, amit én kezdtem megtanulni és csinálni. Az én dolgom igazából az az, hogy bárki, aki egy megnyerő kinézetet szeretne a vállalkozása, vagy a saját maga számára, vagy egy márka számára, reklámgrafikus a partner abban, hogy valamit be tudjunk szebben, hatékonyabban csomagolni. Tulajdonképpen úgy is fogalmazhatnék, hogy nem tudunk többet, mint mások, hanem több tapasztalatunk van benne. Teszem fel, ha valaki szeretne készíteni egy névjegykártyát, vagy egy logót tervezni, vagy egy szórólapot tervezni, csomagolást tervezni egy terméknek, bármi, akkor igazából saját maga is megcsinálhatja, sőt, nagyon sokan ezt házon belül meg is csinálják, csak bele tudnak esni rengeteg olyan hibába, ami azért adódik, mert nincsen tapasztalat. Most teszem fel, mi, akik már keresztül mentünk már több ezer vagy több tízezer projekten, tizenvalahány éve foglalkozunk ezzel, már találkoztunk olyan esettel, hogy már tudom első perctől, hogy egy névjegykártya mit kell tartalmazzon, milyen lehetséges elrendezési megoldások léteznek, mik azok, amiket a trendek, esetleg az ügyfél trendeket akar követni, hagyományost akar, hogy mik a lépések, de ha valaki ki akar komfortzónájából lépni, egyedi megoldást akar, akkor tudjuk, hogy milyen megoldások azok, amik különlegesebbek ebben a bizonyos terméknél annak függvényében, hogy mit szeretünk, de tulajdonképpen ez a mi feladatunk, hogy ismerjük a színeket, színelméleteket, betűstílusokat, formákat, nyom nyugdai megoldásokat, kivitelezési lehetőségeket. Én mindig így fogalmaztam meg a saját munkámat, hogy az a fajta reklámgrafikusok vagyunk mi például a Vamileon Design-nal, akik legtöbben a nyomdaiparból nőttünk ki, és már ismárjuk azokat a buktatókat, hogy amikor valaki elkészít valamit, és oké, ez nem csak szép kell legyen, hanem funkcionális is kell legyen, ezt meg kell értse külsőleg valaki, hogy mit akarunk üzenni. Én lehet, hogy csinálok egy szép szórólapot és egy szép metaforikus üzeneteket írok én rá, de lehet, hogy valaki nem fogja érteni. Tehát nekünk reklámgrafikusoknak a feladatunk az is, hogy valami, amit szépre tudunk tervezni, az hatékony is legyen, az működőképes is legyen, az nyomtatható legyen, az kivitelezhető legyen, és az üzenet átjöjjön annak az érdeklődőnek, akinek át kell adjuk a dolgokat.
Mennyit segítenek a grafikák elkészítésében a különféle szoftverek és programok, hiszen ezek is a reklámgrafikus tárházába tartoznak?
Segítenek olyan szempontból, hogy van egy egységes felület, amiben tudunk dolgozni. Nehézsége az az, hogy amikor különböző reklámgrafikusoknak a munkái kapcsolatba kerülnek, és teszem fel különböző szoftokban dolgozunk, akkor vannak nehézségek. Mert van, aki most mondjak néhány példákat. Vannak nyomdák, akik Corel Draw-ban dolgoznak. Ezek a szoftverek nem feltétlenül kompatibilisek, amivel teszem fel mi reklámgrafikusunk, az Adobe szoftverekbe dolgozunk, Adobe Illustrator, Photoshop, stb. InDesign, ezek nem feltétlenül kompatibilisek egymással. Van, aki online dolgozik, Canva-ban már sokkal egyszerűbb, igazából az sem megvetendő. Szoftverek, gondolkodom, hogy milyen választ tudjak adni erre, mert nem feltétlenül a szoftver határozza meg azt, hogy valaki milyen munkát tud gyártani, mert az az elméletem, hogyha valaki már az elméletét nagyon jól tudja maga a szakmának, akkor tök mindegy, hogy milyen szoftverrel dolgozik együtt, vagy melyik szoftverrel kivitelezi az ötletét, mert az akár egy Word-ban vagy egy Paint-ben is jó munkát tud gyártani az, aki tudja, hogy mi, hova, miként kell kerüljön. Szoftverek tulajdonképpen csak felgyorsítják a folyamatot, ha ismerjük a használatukat, persze.
Mi lenne akkor, hogyha nem lennének szoftverek, se Paint, se Corel, se Adobe, se semmi, mennyivel lenne nehezebb vagy időigényesebb ez a folyamat, illetve egyáltalán elképzelhető-e reklámgrafika szoftverek nélkül?
Voltak idők, amikor nem voltak szoftverek, és a reklámgrafikusok kénytelenek voltak kaligráfiát tanulni, színelméletet, kézzel kivágni dolgokat, és volt az a kor, amikor ez így működött, de én úgy gondolom, hogy azért, mert működik ez a szakma, és létezik ez a szakma, és van igény a munkáknak a felgyorsításához, ha holnaptól elvennék a szoftvereket tőlünk, valószínűleg kreálnánk újakat helyettük, vagy készülnének helyette újak, tehát szerintem nem maradunk nélkülük. Nyilván, ha most egyik napról a másikra elvennék az internetet, elvennék az áramot, akkor egy hatalmas nagy bajba kerülnénk, de az már egy teljesen más történet lenne. De úgy érzem, hogy nem feltétlenül lenne baj, mert tulajdonképpen a történelem során már ezt láthattuk, hogy szoftverek nélkül a régén reklámgrafikusok anélkül dolgoztak, úgyhogy nem lehetetlen.
A szoftvereknél maradván még egy gondolat erejéig, mennyi idő megtanulni egy szoftver használatát reklámgrafikusi szinten? Mert most én is valamiket meg tudok csinálni például a Canva-ban, de hogy ettől én még fényévekre vagyok attól, hogy bármi közöm legyen a reklámgrafikához.
Kezeléséhez való tudás elegendő ahhoz, hogy valaki reklámgrafikus legyen, mert több tényező is számít. Nekem volt például olyan kollégám, aki 20-valahány éve dolgozott egy bizonyos szoftverben, és saját bevallása szerint hiába ismeri a szoftvernek mindenféle részletét és ágabogát, mert ő abban ügyes, hogy nyomdai kivitelezőként ismeri a szoftvert, és tudja, hogy mit, hogyan kell csinálni, ha az a feladat, hogy ezt meg kell csinálni, de nem tud újat kitalálni. Tehát valamilyen szempontból a kreativitás az nem csak abban merül ki, hogy valaki ismeri ezt a bizonyos szoftvert vagy sem, hanem a kreativitás az egy külön tényező, az esztétikai érték az megint egy külön tényező, az empátia az megint egy külön tényező, mert sokszor az van, hogy nem saját magunknak a gyönyörűért tervezzük ezeket a dolgokat, hanem olyan anyagokat kell gyártsunk, ami az ügyfél igényeinek is megfelel, függetlenül attól, hogy nekünk tetszik-e vagy sem, mert az ízlések és pofonok nem mindenkinek kell ugyanolyan legyen az ízlése, és azon kívül pedig jönnek még olyan tényezők, hogy van-e rajztudásod, vagy nincs felhasználható ez a rajztudás a reklámgrafikában, vagy sem, mert az nem kizáró jellegű tényező, hanem az egy plusz tudás, egy kill, egy eszköz, amit bele tudsz építeni ebbe a reklámgrafikai történetbe. Például olyan illusztrátort is ismerek, aki nagyon szépen tud rajzolni, de teszem fel reklámgrafikusként meg nem tudná megállni a helyét, mert ez különböző adottságoknak az egyvelege.
Rant Zsolt reklámgrafikussal beszélgetünk a mai digitális világban, és szó volt itt már a szoftver ezekről, de hozzuk be a beszélgetésbe a mesterséges intelligenciát. Mennyit segít a reklámgrafikusnak az AI, mind az ötlet, mind pedig a kivitelezés terén? Hiszen ugye a chatbotok tudnak ötleteket adni, de van már olyan program, amelybe beépítették a mesterséges intelligenciát, és ezáltal valamilyen szinten tudja segíteni a szerkesztést is.
Tulajdonképpen a mesterséges intelligencia, ha úgy vesszük, akkor már régóta, amióta a szoftverek léteznek, maga a szoftver is egyfajta mesterséges intelligencia, ami bizonyos feladatokat leegyszerűsít számunkra. Tehát ilyen szempontból nem újdonság, hogy van nekünk a kezünkben egy Photoshop, van kezünkben egy eszköz, amit ha jól tudunk használni, akkor folyamatokat felgyorsítja. Mesterséges intelligencia folyamatosan fejlődik. Most már beépülnek olyan eszközök, amikkel jobban, hatékonyabban, gyorsabban tudunk dolgozni. Az is mesterséges intelligencia, hogy én Photoshopban rákattintok egy képre, és nekem kivágja az adott szemét, vagy egy tárgyat a környezetből, vagy tesz egy új környezetbe. Ezek az effektek, ezek régebb is léteztek. Az, hogy én el tudom magyarázni egy teszem fel egy ChatGPT-nek, vagy bármilyen tengrájnak, vagy dallinak, vagy bármilyen féle képkreáló eszköznek, hogy mit csináljon, hogyan csinálja, nagyon hasonlít a mi munkánkhoz. Én gyakran mondtam a kollégáimnak, hogy mi is olyanok vagyunk, mint a mesterséges intelligencia, hogy az ügyfél nekünk megírja, hogy mit szeretne, mi néhány perc múlva egy messenger chatben, e-mailben vagy WhatsAppon küldjük a megoldást. Hasonlóképpen működik a mesterséges intelligencia is. Ez felgyorsítja a mi munkánkat, egyszerűsíti, sokan kérdezik, hogy ez veszélyezteti a mi szakmánkat, de tulajdonképpen mindig ezt szoktam válaszolni, hogy addig, amíg az ügyfél nem tudja elmagyarázni nekünk, hogy mit szeretne, addig a gépeknek sem fogja tudni elmondani. De mindennapos része tulajdonképpen az életünknek. Tehát felgyorsítja a folyamatot, hogy teszem fel, ha nekem egy hiányos anyagot kapok az ügyféltől, akkor bedobom ChatGPT-be, és azt ki tudom egészíteni. Ha helyesírási hibákat kell javítani, akkor nem csak manuálisan tudok én dolgozni, hanem fel tudom ennek gyorsítani a folyamatát. Ha weboldalhoz valamilyen kódokat kell írni, akkor felgyorsítja a folyamatot. Inspirációra van szükségem, abban is nagyon sokat segít, hogy nem én kell manuálisan keresgéljek ötleteket, hanem még pluszban még tudok gyűjteni újabb inspirációs anyagot, amit én tovább tudok gondolni. Tehát önmagában nem helyettesíti a munkánkat, de nagyon szépen ki tudja egészíteni, és a teljesítményünket tud javítani.
Nem kell akkor attól tartani, hogy a közeljövőben megszűnik a reklámgrafikusi munka a feladatkör.
Nem fog megszűnni, az lehetséges, hogy gyérülni fog, mert azt a munkát, amit eddig teszem fel 3-4 ember végzett el, most már át tud végezni egy, de ezt fel lehet használni arra is, hogy több megrendelést tudunk vállalni annak függvényében, hogy gyorsabban, hatékonyabban tudunk dolgozni. Tehát én nem állok negatívan, sőt, azt látom, hogy a mesterséges intelligencia az arra jó, hogy kaptunk még egy eszközt, amivel még gyorsabban, még hatékonyabban, még szebben tudjunk dolgozni.
Összegezzünk. Hogyan fog változni akkor maga a reklámgrafika és a reklámgrafikusi munka a következő években meglátása szerint? Avagy kérdezhetem úgy is, hogy hogyan tovább reklámgrafika, szoftverek, mesterséges intelligencia és akár online-offline harca?
Nem tudok erre harcként tekinteni. Tehát én azt látom, hogy van egyfajta próbálkozás abba az irányába, hogy megpróbálják sokan helyettesíteni a manuális munkát a mesterséges intelligenciával, ami bizonyos feladatokig, bizonyos limitekig jó, de amikor speciálisabb anyagokra van szükség, akkor elakad a történet. Most egy egyszerű példa, ha nekem egy Facebook poszthoz csak egy képre van szükségem, amire ráírok egy szöveget, ezt meg tudja csinálni nekem a mesterséges intelligencia is. Ha nincsenek túlzott igényeim, mert nekem mindegy, hogy milyen személy, milyen ruhában van, milyen környezetben van, csak éppen legyen valamilyen tartalom, teszem fel, generálni akarok egy képet, amin van egy kenyér, és én ezt leírom, és kapok néhány képet, és nincsenek túlzott igényeim, akkor ezt meg lehet oldani. Amikor már speciálisabb igényeim vannak, már van egy cég, és van annak bizonyos arculati elemei, amiket kell követni. Generáltattam egy képet, amin kell egy kicsit módosítani, de nem teljesen tudom elmagyarázni a dolgokat, hogy mire van szükség, akkor olyankor szükség van a manuális beavatkozásra. Tehát minél igényesebb egy ügyfél, és mi igazából ebben a szekcióban dolgozunk, nem elég a mesterséges intelligencia. Most mondok még egy olyan példát, hogy legeneráltatok egy szórólapot, és akkor én azon szeretnék valamiket módosítani, vagy ahhoz hasonló anyagot gyártani, olyankor akad el a történet, vagy amikor én nyomdába kell elküldjem, és kérik a szerkesztető formátumot, akkor ott akad el a történet. Tehát speciális, vagy ha egy csomagolás tervezés kell csinálni, ahol már megvannak határozva előre azok, hogy milyen szerkesztő fedezete legyen annak a munkának, amit el kell küldjünk, milyen színprofilok legyenek használva, milyen sorrendben legyenek maga a rétegek egymásra rakva, amit a nyomda alkalmazni tud. Sok esetben az van, hogy mostanában a mi munkánk abból is áll, és vannak ilyen igényesebb ügyfelek, hogy ő mesterséges intelligenciával megcsináltatja a munkát, tehát megúszta azt a kreatív koncepciós folyamatot, amit eddig mi csináltunk, hogy jöjjünk ötletekkel, ő már kész ötletekkel, kész kidolgozott tervekkel érkezik. Nekünk a mi feladatunk az az, hogy ezt reprodukáljuk manuálisan, professzionális körülmények között, hogy ezek felhasználhatóak legyenek ezek a koncepciók. Tehát nem föltétlenül ellenség, hanem ez egy jó társ tud lenni a mesterséges intelligencia. Ha reklámgrafikusként gondolkodok, akkor tekinthetek erre úgy is, hogy van, aki elvégzi ezt a munkát, amit én eddig végeztem, de tulajdonképpen új munkákat, új munkaköröket kreál a jelenléte. Úgyhogy csak nyitott szemmel kell járnunk, és alkalmazkodnunk kell.
Tényleg zárszóképpen segít, vagy inkább ront a helyzeten az, hogyha egy ügyfél már egy előre megterveztetett, valamilyen szinten kész anyaggal jön, amit a mesterséges intelligencia generáltatott, illetve hogyan fog alakulni a reklám grafika az online és az offline térben?
Én azt mondom, hogy segít. Ha az ügyfél szeméből nézek, neki segít spórolni bizonyos folyamatokat. Ha én most csak a pénz részét nézném, hogy akkor minden olyan munkát, amiért eddig én pénzt tudtam elkérni reklámgrafikusként, és valaki ezt megcsinálja ingyen, és akkor én csak egy bizonyos részfolyamatban szállok be, akkor tekinthetnék úgy, hogy nem segít. De nem feltétlenül ebben lehet mérni a dolgokat, mert amint mondtam, újfajta feladatokat kreál. Már eddig nem volt az, hogy valaki küldött egy kézgrafikát, és ezt reprodukált. Ritkábban létezett már ilyen, de most már egyre több az ilyen feladat. Tehát tulajdonképpen segít abban, hogy gyorsabban és hatékonyabban haladjunk előre, és legyenek meg a munkák, és diverzifikáltabb eredményeket tudjunk kreálni. Én azt látom, hogy egy olyan eszköz jött létre, aki segít mindenkinek kreatívabbnak lenni, újszerűbbnek lenni. Aztán, hogy mit hoz a jövő, azt nem tudom, mert bizonyos fokig ez izgalmas, ez érdekes, ez újdonság, de ez is el tud szerintem egy idő után laposodni. És akkor megint kell valami újdonság, ami új tényező. Sokféle szempontot tudnék felsorolni, de én úgy gondolom, hogy segít.
Legyen akkor ez az Árszó Rant Zsolt reklámgrafikus. Köszönöm, hogy itt volt a Digitális Világban, és válaszolt a kérdésekre.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, remélem, hogy segíthettem, és további szép estét kívánok mindenkinek.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Pontban 21 órakor német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom, a Digitális Világ szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.